Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet, Isten igéje, amely szólott hozzám, és amelynek alapján az ő lelke segítségül hívásával a húsvéti örömüzenetet szeretném hirdetni előttetek. Írva található Sámuel első könyve 10. fejezetében, az első 8 versben. Isten igéjének felolvasását és annak magyarázatát, az ige hirdetést a gyülekezet helyét elfoglalva hallgatja meg. Ekkor fogta Sámuel az olajos korsót, öntött belőle Saul fejére, megcsókolta és ezt mondta: ezennel felkent téged az Úr öröksége fejedelmévé. Amikor most elmész tőlem, két emberrel fogsz találkozni, akik ezt mondják neked: megkerültek a szamarak, amelynek keresésére indultál. Apád már elvetette a szamarak gondját, értetek aggódik, és ezt mondogatja: mit tehetnék a fiaimért? Ha onnan tovább mész, három emberrel találkozol majd. Békét kívánnak, és két kenyeret adnak neked, fogadd el tőlük. Aztán egy csapat prófétára bukkansz, lant, dob, fuvola és citera lesz náluk. Akkor megszáll téged is az Úr lelke. Velük együtt prófétai révületbe kerülsz, és más emberré leszel. És ha majd bekövetkeznek rajtad ezek a jelek, akkor tedd meg, amire módot találsz, mert veled lesz az Isten. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban ünneplő gyülekezet, akik rendszeresen részt vesznek a vasárnapi istentiszteleten, tudják azt, hogy ebben az esztendőben Sámuel első könyvét magyarázzuk a vasárnapi istentiszteleteken. És mivel a mi hitújítónk, Isten eszköze, Calvin János is a folyamatos ige magyarázás elvét gyakorolta, ezért minket is köt most ez a rend, hiszen Calvin János sem változtatott a nagy ünnepek kedvéért sem a soron következő ígén. A mai napra, erre a vasárnapra, ebben az ige olvasás és ige magyarázati rendben ez következik soron, amit felolvastam, Sámuel első könyvének 10. fejezete. És hiszem, hogy miközben erre az igére figyelünk, és tesszük ezt röviden és tömören, közben Isten lelke által világossá lesz számunkra az, hogy ebben a távoli, tőlünk távoli ószövetségi igében is mennyire ott van a húsvéti evangélium minden bele erőltetés nélkül, hiszen ez is Isten igéje, és Isten lelke cselekedje, hogy most ez alapján, az ige alapján legyen számunkra élővé és hatóvá a húsvéti örömüzenet. Miről is van szó ebben az igében? Arról, hogy Sámuel próféta királlyá keni Isten népének első királyát, egy Saul nevezetű embert. Akkor ennek megvolt a megfelelő módja, egy erre elkülönített olajat öntöttek a kiválasztott fejére, és így a királyt felkentnek nevezték. Ahogy Sámuel jelképes tett után ezt mondta Saulnak, ettől kezdve az Úr felkent téged az ő örökségének fejedelmévé. És utána Isten három jellel igazolta az ő felkentjét, hogy az ő akarata szerint egy ideig valóban ő az Isten választottja, ha már Isten népe királyt kívánt magának. És erről a három igazoló jelről hallhattunk a mai igeszakaszban. Az egyik ilyen jel arról szólt, hogy Isten a király számára ettől kezdve megoldja a hétköznapok ügyes-bajos dolgait. Tudnélik, Saul az apja szamarainak a keresésére indult el, és hangzik feléje a profécia, hogy nyugodj meg, a szamarak megvannak, sőt, apád már nem a szamarakért, hanem értetek aggódik. És ez egy nagyon fontos üzenet, hogy igen, ha az Isten valami tőle való áldott, kiemelt feladatra hív el bennünket egy ideig, akkor gondoskodik arról, hogy a hétköznapok apró cseprő ügyeit megoldja, és nekünk ne kelljen ebbe beleveszni, hanem a lényegi dolgokkal tudjunk ebben az időben foglalkozni. És ennek a gondolatnak van egy általános üzenete is, hogy igen, a húsvét evangéliuma majd rámutatok, arról is szól, hogy Isten belenyúl a mi életünkben, és hirdeti, hogy nyugodj meg, a hétköznapi ügyeinket megoldja az Úr, és ne engedjük, hogy úgy éljük le a földi életünket, hogy az nem szól másról, mint ügyek intézéséről, hogy beleveszünk mindig a hétköznapok gondjaiba, hogy nem tudunk ünnepelni, és alig ragyog fel az életünkben az életünk küldetés, az életünk célja, az életünk tartalma, az életünk Istentől rendelt értelme, vagyis a lényeg. Szóval megvannak a szamarak, nyugodj meg! Most engedd el a hétköznapi ügyes-bajos dolgokat, mert lényegesebbről van itt szó. Aztán a második jel, amit kapott a felkent Saul, az, hogy találkozott három emberrel, akik kenyeret adtak neki, és kapja azt a proféciát, ha ezekkel találkozol, fogadd el tőlük nyugodtan a kenyeret, és menj tovább a te utadon. Vagyis az Isten az övéi életében és a kiemelten elhívott és nehéz helyzetekben különösképpen gondot visel a mi egzisztenciánkra, a testi táplálékra. Gondviselő szeretetével körbevesz bennünket, és nagyon fontos ezt tudni. Nem dúskálni fogunk, de mindig, minden napra megadja azt, ami elég, és vegyük észre azt, ami testi értelemben elég. Mert a mindennapi kenyeret megadja az övé életében, ahogy ezért imádkozunk is. És a harmadik jel pedig úgy történt, hogy Saul egy gyülekezetbe, egy akkori nyelven kifejezve prófétai közösségbe került, és ott kapta Isten lelkének ajándékát, és ezáltal más emberré lett, vagyis alkalmassá lett ez az alkalmatlan ember, legalábbis arra az időre, arra a feladatra, amit ő az Istentől kapott. Vagyis, hogyha az Isten elhív bennünket egy feladatra, akkor arra az időre ő lelke, ereje által alkalmassá tesz bennünket az erő felett való útra. Igen, ez a három jel igazolta a Sámuel által felkent Sault, hogy erre az időre, ha már ti királyt akartatok, akkor ő az Istentől kiválasztott ember, mert megvannak oldva a hétköznapi ügyek, hogy a lényegre tudjunk koncentrálni, hogy megadatik az elégséges testi táplálék, és Isten lelke által alkalmassá tesz bennünket az Úr az előttünk álló, tőle való feladatok elvégzésére, teljesítésére. És ha tovább olvastuk volna az igét, csak egy mondatban összefoglalom, megtörtént utána az akkori módon sorsvetéssel, érdekes, nem demokrácia volt, a demokráciát így gyakorolták sorsvetéssel, nem érvényesülhetett benne semmiféle emberi érdek, semmiféle szubjektív elem, de ezt az Isten tartotta a kezében. Sorsvetéssel valóban a nép is királlyá választotta azt a Sault, akit Isten előre már felkent és jelekkel igazolt. Erről szól maga ez az első 8 vers, csak újra mondtam, amit most hallhattunk húsvét ünnepén. Sámuel próféta királlyá kente Sault, akit az Isten hatalmas jelekkel igazolt. És aki egy kicsit jártas a teológiában, Isten igéjében, a Szentírásban, akinek rendszeres kegyessége van, az tudja, hogy minden beleerőltetés nélkül Isten lelke már is meghúzza a vonalat az új szövetség felé, hogy ahogy Sámuel próféta felkente Sault, úgy kente fel az Isten az ő küldöttét, az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust. Mert nem véletlenül nevezi Sámuel próféta Sault fejedelemnek és nem királynak. Mert igazából minden földi király az egyetlen királynak csak előképe. És igazából csak egyetlen egy feladata lehetne, kár, hogy ezt nagyon sok vezető és ilyen meg olyan király nem tudja, hogy rámutasson erre az egyetlen örökkévaló királyra, az ő dicsőségét szolgálva, a saját tőle kapott hatalmával nem visszaélve, és sokak javára élve ebben a földi világban. Mert egyetlen király van továbbra is, hiába adott az Isten földi királyt az ő népének, és az egyetlen egy király az élő Isten, aki elküldte érettünk egyszülött fiát, Jézus Krisztust, hogy megváltson bennünket, és Isten az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust kente fel, ő az igazi felkent, minden egyéb feladatra felkent, csak erre az egyetlen egy felkentre, és erre az egyetlen egy királyra mutathat. És ahogy Sault is jelekkel igazolta az Isten, még inkább az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust. És ezeket mindannyian tudjuk. Fogantatása, születése, ahogy elindult a küldetésére, ahogy böjtölt a pusztában, ahogy vette a Szentlélek ajándékát, ahogy hatalommal szólt a zsinagógában, Isten lelke által, erővel, hogy rá nem lehetett nem odafigyelni, ahogy a szeretet cselekedeteit és csodáit termette, és lehajolt a szegényekhez, a betegekhez, az élet peremére kerültek ez a bűnösökhöz, és nem tett különbséget, és elhozta, bocsánat, hogy világiasan mondom, azt a kultúrát, ami egyetlen, és amit mi fel sem fogunk, csak majd most kezdünk igazán értékelni, ebben az agresszív, durva, elvadult, pökhendi világban az irgalomnak a kultúráját, az Isten szeretetének a valóságát. Igen, ezekkel a látható jelekkel, szémejonokkal igazolta őt az Isten, hogy őt az egyetlen király küldte, és kente fel, főprófétává, főpappá és királlyá. Ő az egyetlen király, az élő Isten, az Úr, egyetlen felkentje Jézus Krisztus. És ahogy nem csak jelekkel igazolta őt az Isten, hanem ahogy Sault is valósággal királlyá választotta a nép, mert Isten tartja a végén a kezében a gyeplőt, a dolgokat, hogy Jézus Krisztus Istentől való királysága, felkenetése is egyértelművé lett ott a Golgotai kereszten, ahol miattunk, érettünk és helyettünk meghalt, és harmadnap, ahogy feltámadott a halálból, legyőzve minden konfliktust, minden önzést, minden gőgöt, minden rossz indulatot, a bűnt, a betegséget, a gonosz hatalmát, a halálnak a rontását, mind azt, ami előtt emberileg tehetetlenül állunk. A húsvéti üres sír ezt hirdeti, hogy íme, végre van egy király, az egyetlen egy király, aki a hatalmával nem él vissza. Ez a királyság ott a Golgotai kereszten és a húsvéti üres nyitott sírnál mutatkozott meg, hogy milyen az Isten királysága, hogy ez az örökkévaló szeretet királysága, az örök élet királysága, ahogy halljuk is az igében, az Úr felkente őt az ő örökségének királyságára. Örökségünk van, örök életünk van, és ezt az Isten Jézus Krisztusban visszaadta nekünk. Tehát nagyon határozott a párhuzam, ahogy Sámuel felkeni királlyá Sault. Isten az egyetlen király, így kente fel Jézus Krisztust, jelekkel igazolta, és a Golgotai kereszten és a húsvéti üres sírnál határozottan felkent királynak bizonyította meg őt. Na most, amikor mindezeket így precízen és alaposan végig gondoltam a teológia nyelvén, akkor egyetlen egy kérdés mocorgott még bennem. Hogyan lehet ezt az egyébként szép és steril teológiai, igei gondolatmenetet élő üzenetté az ünnepi gyülekezet számára ehető kenyérré tenni, hogy valamit tudjunk is hazavinni? És tudjátok, ezt egy kéréssel és egy kérdéssel szeretném elevenné tenni. Ha ugyanis így hangzik az üzenet, hogy az Úr felkentje Jézus Krisztus, akkor ebből adódik a kérdés, kedves testvérem, hogy mi és ki a mi életünk felkentje? Ki az, akit mi felkenünk, simogatunk, fényezünk, előre helyezünk, beszélünk róla, fontosnak tartunk? Mert ez egy döntő kérdés, hogy kicsoda, micsoda a mi életünk felkentje. Tudjuk-e azt válaszolni erre a kérdésre, hogy a feltámadott Jézus Krisztus az örök élet királya? Csak hogy, kedves testvéreim, annyi minden más az, amit mi ebben a világban fényezünk, amiről mi ebben a világban beszélünk, az, hogy mire figyelünk, hogy mit olvasunk, hogy mit húzunk alá, hogy mit tartunk fontosnak, ez már beszél arról, hogy mit fényezünk mi az életünkben. Arról nem is beszélve, hogy többnyire önmagunkat fényezzük, önmagunkat mutogatjuk, önmagunkat élvezzük. Mindig az a nagy én az, ami még az Isten ügye elé is tolakszik, még a hitünket is, ahogy itt az igében a proféták révületbe estek, valahogy ilyen maga mutogató módon, ilyen hamis profétasággal mutatjuk meg a világnak, és ezért hiteltelenné leszünk. Szóval mi az, ki az, amit mi fényezünk? És kedves ünnepi gyülekezet, Ebben a modern korban van egy remek tükör, idézőjelben remek, amiben beletekinthetünk, mint tükör remek. Vannak a közösségi oldalak, és oda több ezer, tízezer, millió ember kiposztol magáról dolgokat. Tehát amit vallatással nem szednének ki belőlünk, azt mi önként oda magunkról föltesszük. És nem véletlenül, hogy már állásinterjúknál is megnézik ezeket a közösségi oldalakat, mert valóban, amit oda kiteszel magadról, amit posztolsz, amit kedvelsz, ahogy reagálsz dolgokra, az egy tükör rólad, rólunk. Hogy mi az, ami számodra fontos? Mi az értékrendszered? Mit fényezel ki a te életednek a felkentje? És itt ragyog fel igazán húsvéti evangélium, mert hát szívemnek nagy öröme volt, hogy egy neves hegedű művésszel nézhettem meg egy interjút, és ritka az az élmény, amikor egy ilyen nagy művésznő az örök életbe vetett hitéről szól a következőképpen, hogy mióta örök életbe vetett hitem van a Jézus Krisztusban, azóta egészen másként élem meg az életem minden eseményét, az örömöket és a bánatokat, a fájdalmakat egyaránt, mert az örök élet tágasságában ugyanezek fontosak, de más összefüggésbe kerülnek, és szó szerint azt mondta, hogy tudod, amikor valami nagyon fáj, és oda csapnék az asztalra, és indulatossá lennék, akkor mindegy várok egy éjszakát, és amikor reggelre felébredek, és megerősödik bennem az örök életbe, a Jézus Krisztusba vetett hit, akkor rádöbbenek arra, hogy amint tegnap bosszankodtam, ami tegnap fájt, ami tegnap félelmet okozott, mára Jézus Krisztusban már bagatell, semmi, nem számít. Szóval az örök élet tágasságában, Jézus Krisztusban egy egészen más dimenzióba kerül a földi életünk. Fontosak ezek az apró dolgok természetesen, de megtelnek örök életbe vetett tartalommal, miközben a félelem, az indulat, vagy az öröm kapcsán az elbizakodottság nem ragad el bennünket magával, mert a mi felkentünk, a mi életünknek az ura nem önmagunk vagyunk, hanem elsőrenden ő az Úr Jézus Krisztus, és aztán ő vele, ő benne az örök élet tágasságában, az ő megváltó szeretetében újjászületve kerül a helyére minden, ami ebben a földi életben fontos. Mert fontos, de csak ő vele lehet fontossá, csak ő vele lehet maradandó kincsé, egyébként bagatell, egyébként legyintendő, egyébként nem számít. Szóval kicsoda, micsoda, ami életünk felkentje. El tudjuk-e mondani, hogy Jézus Krisztus Isten fia megváltó, hogy az élő Isten az egyetlen király, az örök élet királya, aki felkente, megváltónká, szabadítónká a mi Urunk Jézus Krisztust, és a mi szívünk tele van örömmel, tele van reménységgel, akár egyéni életünket, akár az egyház jövőjét és a világ jövőjét illetően is. Egy záró mondat. Itt a hotel túloldalán, a mólóhoz közel találjuk meg a balatoni kerékpár út 0 kilométerét. És többen kérdezik tőlem, hogy körbe szeretnék kerekezni a Balatont, hogy hol van ez a 0 kilométer. Úgyhogy megjegyeztem, hogy hol van ez a 0 kilométer. Szóval Jézus Krisztus feltámadásával, aki életünk felkentje, elkezdődött egy új időszámítás, a 0 kilométer, és ővele megújultan az örök élet reménységével minden kilométerért hálát adva kerekezhetünk ebben a világban örömmel és reménységgel. Ő a mi életünk felkentje. Dicsőség az élő Istennek, aki Jézus Krisztusban megváltott. Amen. Helyünkön maradva, úrvacsorára készülve énekeljük a 223. dicséretünk első versét. Istenem, én nagy bűnös ember, szent színed elé járulok.